Kezdődik a híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Nem ment el Simon Gábor a mentelmi bizottság ülésére, most sem derült ki, honnan van 240 milliója egy osztrák számlán. Nehezebb lesz külföldre menekíteni a vagyonokat, adóparadicsomokkal tárgyal a kormány az információ cseréről. Rekord évet zárt tavaly a magyar turizmus, a külföldi turisták mellett egyre több a hazai vendég is. 11 év fegyházat kapott első fokon az Energol RT egykori igazgatója, P. Tamást a prisztás gyilkosság miatt ítélték el. Nem ment el a mentelmi bizottság ülésére Simon Gábor, így továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy honnan származik a titkos osztrák számlán felhalmozott, mintegy 240 millió forintos vagyona. Rubovszky György, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, az MSZP korábbi elnök helyettese beadott ugyan egy új vagyonnyilatkozatot, amiben módosított néhány tételt, de ebben sem tüntette fel a kérdéses összeget. Simon Gábor ezt azzal indokolta, hogy nem talált olyan rovatot, ahová beírhat.
Hiába várták az újságírók Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettese nem ment el a mentelmi bizottság ülésére. Így nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá az a negyedmillió forintnyi euró és dollár, amit évek óta titkos osztrák bankszámlákon tárol. És az sem derülhetett ki, miért nem szerepelt ez az összeg a korábbi vagyonnyilatkozataiban. Kedden írt a Magyar Nemzet először Simon Gábor külföldön parkoltatott pénzéről. Csütörtökön a szocialista politikus közleményében azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, szerinte annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. Azt is hozzátette, jó hiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni.
A Híradó többször is kereste az elmúlt napokban Simon Gábort. Azt is szerettük volna megtudni tőle, hogyan lehet éveken át jó hiszeműen kifelejteni 240 millió forintot a vagyonnyilatkozatából. Hétfőre új vagyonnyilatkozatot készített Simon Gábor. Ebben sem szerepel azonban az ausztriai számlán őrzött pénze. Most azonban már nem a kellő alaposság hiányára hivatkozott, hanem azt közölte a mentelmi bizottság elnökével, hogy nem talált olyan rovatot, ahol feltüntethette volna az összeget.
Az a tétel, ami a Magyar Nemzetben megjelent, hogy az osztrák bankban euró, illetve dollár, ilyen és ilyen összeszerűségben, ez a tétel nem szerepel, erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Az új vagyonnyilatkozat délután már a parlament honlapjára is felkerült, és valóban nincs benne nyoma a negyedmilliárdos vagyonnak, pedig több olyan hely is van, ahova beírhatta volna, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi megtakarítását feltüntette. Több más ponton azonban változott a dokumentum Simon Gábor előző, január végi nyilatkozatához képest. Két hét alatt például 8 négyzetméterrel nagyobb lett az egyik 12. kerületi lakása. 120 helyett most már 128 négyzetméteres. És jelentős változások vannak a megtakarításainál, illetve a tartozásainál is, több helyen milliós különbségek. Két hete például csak 12 millió forinttal tartozott magánszemélyeknek, ez mostanra 20 millióra nőtt. A vagyonnyilatkozatból azonban nem derül ki az eltérések oka. Íme Mesterházi Attila és az ő MSZP-je már nem csak lopnak, de pofátlanok is, így reagált Mesterházi Attila korábbi helyettesének új vagyonnyilatkozatára a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint a szocialisták, idézem, a képünkbe röhögnek, hogy nincs rovat, ahová beférne a 240 millió.
Nem csak Simon Gábor, hanem korábbi szocialista párttársai sem vettek részt a mentelmi bizottság mai ülésén. Mesterházi Attila pártelnök már tegnap arról beszélt, hogy az egész egy politikai cirkusz. Az MSZP ma egy közleményt adott ki az ügyben, amely szerint fontosnak tartják, hogy kiderüljön az igazság, de megjegyzik, hogy Simon Gábornak magának kell vállalnia a felelősséget.
A 8 tagú bizottságból meghatalmazásos helyettesítéssel 5-en voltunk jelen, tehát ez határozott képesség.
A mentelmi bizottság ülésére egyetlen szocialista képviselő sem ment el, tehát nem csak Simon Gábor, akit szerettek volna meghallgatni, hanem a bizottság MSZP-s tagjai sem, akik a titkos vagyonáról kérdezhették volna korábbi pártársukat. Smuk Andor, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke erre reagálva azt írta, szégyen. Schmuck Andor azt is megjegyzi, hogy idézem, biztos jó hiszeműen nem értek oda.
Én szerintem ez egy politikai cirkusz lesz hétfőn.
Az MSZP elnöke már vasárnap este az ATV adásában politikai cirkusznak nevezte a mentelmi bizottság ülését. Mesterházi Attila szerint a hatóságok és nem a szocialista párt feladata feltárni, hogy honnan származik korábbi helyettesének a vagyona.
Hát Magyarországon van egy adóhatóság, amelyik állítólag már nyomoz is ebben az ügyben. Van egy ügyészség, amelyik szintén nyomoz ebben az ügyben. Miért a pártnak kellene abban segíteni, hogy honnét van ez a vagyon?
A bizottsági ülés után kiadott egy közleményt az MSZP. Eszerint ők is fontosnak tartják, hogy kiderüljön az igazság. A 4 soros közlemény további része, vagyis mintegy 3 sor arról szól, hogy Simon Gábornak már semmi köze nincs az MSZP-hez. Azt írják, minden párt funkciójáról lemondott, magánemberként áll a vizsgálatok elé, és saját magának kell vállalnia a felelősséget. Simon Gábortól, az MSZP korábbi második emberétől és az ő vagyonosodási ügyétől már a korábbi napokban is igyekezett eltávolodni a szocialista párt. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása az volt, amikor Simon Gábor névrokona, a szintén MSZP-s képviselő, dr. Simon Gábor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy ő egy másik Simon Gábor, és a mostani hírek nem róla szólnak.
Azok a hírek, amik a sajtóban megjelentek Simon Gábor budapesti képviselőről, azok a hírek nem rólam szólnak.
Hétfőn mindkét Simon Gáborról szólhattak volna a hírek. Dr. Simon Gábor ugyanis alelnöke a mentelmi bizottságnak, amelynek meg kellett volna hallgatnia a budapesti Simon Gábort. A bizottság elnöke szerint Dr. Simon Gábor meg is ígérte, hogy ott lesz az ülésen, de végül egyik Simon Gábor sem ment el.
A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Simon Gábor, ahogy fogalmaznak, a mentelmi joga mögé bújva nem jelent meg a mentelmi bizottság ülésén. Hozzáteszik, felelősségre kellene vonni Simon Gábort a távolmaradása miatt. Ennek érdekében a Jobbik már korábban is kezdeményezte, hogy szankcionálható legyen a bizottsági megjelenés elmulasztása. Vége lehet az adózatlan jövedelmek külföldre menekítésének. Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára azt mondja, olyan adóparadicsomoknak nevezett országokról van szó, ahová sok cég mentette ki a vagyonát, hogy elkerülje az adózást. A megállapodásoknak köszönhetően a magyar hatóságok is kaphatnának információkat a számlákról.
Barbados a Karib-térség egyik legszebb szigete. De nem csak a fehér homok és a kék tenger miatt népszerű, hanem az alacsony adók miatt, valamint azért is, mert az ország vezetése nem ad ki információt a bankjaiban lévő pénzösszegekről és tulajdonosaikról. A világon több adóparadicsom is van, például Gibraltár, Andorra vagy Bermuda. Ezekbe az országokba azonban sokszor kétes eredetű pénzek is érkeznek, éppen azért, mert a számlatulajdonosok tudják, nem derülhet fény kilétükre. Ennek a gyakorlatnak vethetnek véget azok az egyezmények, amelyek megkötésére készül Magyarország több adóparadicsomnak tartott országgal. Az adóügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a megállapodások alapján Magyarország olyan információkhoz is hozzájuthat az eltitkolt jövedelmekről, amikhez eddig nem.
Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik részes államnak az adóhatóságának szüksége van információra, hozzá tud a másik állam adóhatóságához fordulni, és onnan információkat tud szerezni. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel elkerülhető az, hogy adózatlan vagyonok, illetve jövedelmek külföldre távozzanak, anélkül, hogy bármilyen információnk lenne róla.
Magyarországon a GDP negyede után nem adózik senki, mondja Vámosi Nagy Szabolcs adószakértő. Az adóügyi egyezmények megkötésével szűkül az adócsalók mozgástere, mert a magyar hatóságok megkaphatják a kért információkat.
Megtudhatja azt, például, hogy Gibbs Jakabnak ott van ugyan, mit tudom én, 100 000 dollárja, miközben itt Magyarországon a minimálbér után adózik. És akkor rákérdezhet arra, hogy miből van, és hogyha adóügyileg nem tud legálisat igazolni, mondjuk, hogy örökölte, vagy valami hasonlót, akkor ereső adót meg tudja állapítani a magyar adóhivatal, és be is tudja szedni.
Az egyezmények megkötése után nem csak az eltitkolt jövedelmeket lehet felderíteni, és behajtani az elmaradt adóbevételeket. Az adószakértő szerint ugyanis ezeknek a megállapodásoknak elrettentő hatása is lehet, vagyis kevesebben próbálkoznak azzal, hogy eltitkolt jövedelmüket külföldön rejtegessék.
Korlátozzák az uniós bevándorlók számát Svájcban, a tegnapi népszavazáson ugyanis minimális többségbe kerültek a szigorítás támogatói. A 8 milliós országban majdnem minden negyedik ember bevándorlónak számít, köztük körülbelül 12 ezer magyar van. Egy Svájcban élő magyar azt mondta a híradónak, arra számít, hogy mostantól a külföldiek nehezebben találnak majd munkát.
Svájc a jövőben korlátozza a bevándorlók számát. Az igazságügyi miniszter jelentette be a népszavazás eredményét vasárnap délután. A svájciaknak arról kellett dönteniük, visszaállítsák-e a bevándorlási kvótát, azaz meghatározzák-e, hogy hány uniós polgár telepedhet le az országban. A szavazók 50,3%-a támogatta a korlátozás visszaállítását. Így fogadták az eredményt a népszavazást kezdeményező svájci néppártnál. A döntés után világos, a bevándorlás szabályozásának újra a svájciak kezébe kell kerülnie, mondta a párt elnöke. Közben országszerte még vasárnap este több százan vonultak utcára, így tiltakozva az eredmény miatt. Zavar, hogy még Svájc egyik oldalról a nemzetközi közösség része szeretne lenni, ezzel szemben mégsem nyitja ki a kapuit, mondta az egyik tüntető. Svájc az Európai Unió akkori tagországainak 2002-től, Magyarországnak pedig 2011-től tette lehetővé a szabad munkavállalást. Ma a lakosság több mint egyötöde bevándorló.
Ez egy eltípusú engedély.
Így néz ki egy éves svájci tartózkodási engedély. Torák József villanyszerelőként dolgozik a kantonok országában. Azt mondja, sokszor érzi úgy, nem szeretik a külföldieket.
Aki nem beszél tökéletesen németül azzal, nem igazán állnak szóba. Nagyon nehéz elintézni az engedélyeket például a városházán, illetve különböző lakást bérelni, magát a munkahelyet megkeresni. Tehát nem egyszerű.
Ez egy B-kategóriájú letelepedési engedély.
Ez pedig már egy tartós engedély. Szalainé Korc Csinát az interneten értük utol, Zürich mellett él. Szerinte a népszavazás miatt nehezebb lesz munkához jutni Svájcban.
A külföldi munkavállalók számára ez azt jelenti, hogy kicsit hátrányosabb helyzetbe fognak kerülni ezáltal, hiszen ha jól tudom, akkor a munkaadóknak meg kell indokolniuk azt, hogyha egy külföldi munkavállalót vesznek fel.
A munkalehetőségeknek a csökkenése, a bérek esetleges csökkenése, az árak növekedése.
A szakértő szerint ettől is tartanak a svájciak. Fejérdi Gergely elmondta, a magyar munkavállalókra azonban most nem lesz különösebb hatással a referendum. Svájc ugyanis a bevándorlók magas száma miatt 2012-ben 8 uniós tagországnál már bevezette a kvótát. Elvileg csak egy évig tartott volna a korlátozás, de az még ma is érvényben van.
A másik oka az pedig, hogy ez a referendum lehetőséget nyit arra, ugye, hogy tovább szigorodjanak ezek a kritériumok, viszont ez az Európai Unióval kötött 2002-es megállapodás alapján egy bonyolult és hosszú távú feladat lesz Svájc számára.
Hozzátette, Svájcnak most legfeljebb 3 éve van, hogy kidolgozza a szabályozás gyakorlati részét. Ez idő alatt módosítania kell az alkotmányt, és az Európai Unióval is megegyezésre kell jutnia.
Most kapcsoljuk Brüsszelben Baracka Esztert. Szervusz Eszter, hogyan reagáltak az uniós tagállamok a svájci népszavazás végeredményére?
Jó estét kívánok, aggodalommal és megdöbbenéssel. Felül kell vizsgálni a kapcsolatokat Svájccal, ezt mondta a francia külügyminiszter. A német kormány szerint pedig a döntés komoly gondokat jelentett az ország az EU-hoz fűződő viszonyában. Egyedül a brit kormányfő fogalmazott meg külön véleményt. David Cameron azt mondta, a népszavazás eredménye megmutatta, hogy az európai munkaerőpiac megérett a változásra.
Eszter, mi lesz most a menetrend, vagy milyen következményei lehetnek ennek a népszavazásnak?
Svájcnak most 3 év áll rendelkezésre, hogy kompromisszumra jusson az EU-val. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha akár egyetlen egy is sérül abból a 7 szerződésből, ami az Európai Unió és Svájc viszonyát meghatározza, akkor az úgynevezett guillotine záradék értelmében valamennyit fel kell függeszteni. Például az olyan fontosakat is, mint a Vámunió vagy a Schengeni övezetről szóló egyezmény. Svájc tehát elszigetelődik, de ugyanabban a pillanatban bizonytalanná válik az ott élő uniós állampolgárok sorsa, és akik nincsenek kevesen, például 300 ezer német és ugyanennyi olasz él Svájcban. És a svájci ipar, valamint a bankszektor is, amelyik előszeretettel és szívesen alkalmaz magasan képzett külföldieket, abban a pillanatban munkaerőpiaci gondokkal néz majd szembe.
Eszter, köszönjük! Háder János köztársasági elnök aláírta a paksi atomerőmű bővítéséről szóló törvényt. Az állam főközleményében úgy fogalmaz, a törvényen részletekbe menő alkotmányos vizsgálatot végzett. Ennek alapján megállapította, hogy a törvény alkotmányos szempontból nem kifogásolható, visszaküldésének egyetlen feltétele sem adott, ezért a jogszabályt aláírta. A közlemény szerint egyes pártok indítványára figyelemmel megvizsgálta a törvény népszavazásra bocsáthatóságának kérdését is. Ezek után megállapította, hogy az alaptörvény alapján nem lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről. Ilyen kezdeményezést Magyarország egyetlen polgára, így maga az államfő sem tehet. Áder János hozzáteszi, megválasztása óta az alkotmányos rendelkezések betartását tekinti kizárólagos mércének, és a jövőben is így tesz. Ettől sem petíciók, sem utcai demonstrációk, sem zsarolás, sem nemzeti zászlónk túszul ejtése nem térítheti el. A paksi bővítés ellen tüntetett az Együtt VM Szövetség a Sándor Palotánál. Jávor Benedek társelnök azt mondta, a beruházás ellentétes az ország hosszú távú érdekeivel, szerinte azért nem írnak ki népszavazást az ügyben, mert a kormány fél az emberek véleményétől. A tüntetésen ott volt Bajnai Gordon és az MSZP-s Horváth Csaba is. A résztvevők a Sándor Palotától fáklyákkal a Kossuth térre vonultak. A tüntetés helyszínén a Fidelitas politikusai arra hívták fel a figyelmet, hogy hiteltelen a baloldali politikusok tiltakozása, korábban ugyanis éveken át Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila is támogatta a paksi bővítést. Falusi Vajk, a Fidelitas alelnöke külön kiemelte a szocialista Józsa Istvánt, akinek cége több mint 6 milliárdos megbízást kapott a paksi erőműtől 2010 előtt. Juhos László, a Reális Zöldek vezetője bővítéspárti ellentüntetést tartott. Azt mondta, Bajnai Gordon érdeme, hogy 2009-ben felgyorsították a beruházás szakmai előkészítését. Jós László, ahogy mondta, azért imádkozott, hogy Bajnai Gordon fejébe ismét szálljon vissza az értelem. Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a tervezett paksi bővítés miatt. Szél Bernadett társelnök azt mondta, azt kérik Székely Lászlótól, hogy kezdeményezzen vizsgálatot az ügyben. Azt szeretnék, ha a bővítésről szóló jogszabály az Alkotmánybíróság elé kerülne. A párt szerint tragédia, hogy Áder János köztársasági elnök, ahogy fogalmaztak, egy tolvonással döntött az ország következő 100 évéről.
Áder János összességében hasonlóan semmit nem tud erről a kérdésről. Épp úgy semmit nem tud, mint az az országgyűlési képviselő, aki múlt héten szavazott erről a paktumról.
A Jobbik továbbra is támogatja a paksi erőmű bővítését, mert azt nemzetgazdasági szempontból fontosnak tartja. Volner János frakcióvezető helyettes úgy fogalmazott, sokkal jobban örültek volna, ha a döntés előtt lett volna érdemi egyeztetés a parlamenti pártok között, mert ezzel szerintük el lehetett volna kerülni a jelenlegi helyzetet. Volner János hozzátette, határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat, mint például a paksi bővítést, hazai forrásból finanszírozzák.
Jöjjenek létre olyan állami tőkealapok, amelyek egy-egy meghatározott cél, egy-egy meghatározott projekt érdekében forrást gyűjtenek a magyar lakosságtól ezen projektek megvalósítására.
Név, szlogen és védjegy lopás, valamint az ezekkel összefüggő választási csalás miatt feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a legfőbb ügyészségen az Összefogás párt. Szepesi Zsolt, a szervezet miniszterelnök jelöltje korábban levelet írt Mesterházi Attilának, a baloldali ellenzéki pártokat tömörítő Összefogás miniszterelnök jelöltjének, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet, illetve álljanak el a névhasználattól. Azt mondja, a levélre nem kaptak választ, ezért feljelentést tettek.
Szepesi Zsolt, az Összefogás párt elnöke érkezik Budapestre, a legfőbb ügyészség épületéhez, azért, hogy feljelentést tegyen.
A nevünk ellopása és az ezzel együtt járó valószínűen választási csalás miatt.
A feljelentést ismeretlen tettesek ellen tette, azért, mert szerinte a baloldali pártok elbitorolták tőle és pártjától az Összefogás nevet. Bűnszervezetben, aljas indokból, előre eltervezett módon elkövetett név, szlogen, védjegylopás, választási csalás és egyéb bűncselekmények. Ezek miatt tette meg feljelentését Szepesi Zsolt. Azt mondta, pártja neve egy bejáratott érték, aminek népszerűsítésért sokan dolgoztak. Sok időbe, energiába és pénzbe került. 5 éve, még 2009-ben alapította a pártot.
A pecsét tanulsága szerint a feljelentést átvették.
A legfőbb ügyészség befogadta a feljelentését, ezzel elindul egy hivatalos eljárás az ügyben. Szepesi Zsolt azt mondta, bízik benne, hogy nekik szolgáltatnak igazat, mert ahogy fogalmazott, szerinte az MSZP, az Együtt, a PM, a DK és a liberálisok egyszerűen lenyúlták az Összefogás párt nevét.
A pártom keresi az igazát azokkal szemben, akik egyszerűen ellopták, lenyúlták a nevünket, a mi nevünkkel szeretnének kampányolni, ezzel becsapják a választókat, egy megtévesztik a mi választóinkat, és esetleg így a másik oldalra fognak szavazni. Kettő, minket összemosnak saját magukkal, ezáltal pedig mi pedig szavazatokat is veszíthetünk.
Az öt baloldali párt közös közleményben reagált a feljelentésre. Azt írták, a demonstrációkon, olvasói levelekben, lakossági fórumok hozzászólásaiban megnyilvánuló választói akarat nevezte el szövetségüket, ezért szerintük nem lehet kisajátítani ezt a nevet. Azt is írják, hogy több civil szervezet, helyi politikai erő nevében is szerepel az Összefogás szó. Köztük kiemelik az Összefogás Pécsért Egyesületet. Csak hogy éppen ez volt az a szervezet, amelyik miatt vitás helyzet alakult ki már korábban is az Összefogás szó használata miatt. Ebből bírósági döntés is született. A 2009-es pécsi polgármester választás kampányában az akkor még MSZP-s színekben politizáló Szili Katalin szórólapján az is szerepelt, hogy ő az Összefogás jelöltje. Az Összefogás Pécsért Egyesület azonban ezt kifogásolta. Az ügyben végül a Baranya megyei bíróság ki is mondta, az Összefogás szó azt sugallta, hogy az Egyesület Szili Katalint támogatta a választáson, holott a szervezet egy másik jelöltet támogatott, ezzel pedig a bíróság szerint törvényt sértett az MSZP és Szili Katalin is.
Már postázzák az értesítőket az április 6-ai országgyűlési választásokra. Összesen 8,1 millió borítékot kézbesítenek február 17-ig. Az idén a korábbiaknál kevesebb szavazókört alakítanak majd ki, ezért a Nemzeti Választási Iroda arra hívja fel a figyelmet, hogy sokaknak máshol kell majd szavaznia, mint amit eddig megszokott.
Választási információ szolgál.
Naponta több tucat telefonhívás, e-mail érkezik a választási információs szolgálathoz, amelyet személyesen is egyre többen keresnek fel Budapesten. Elsősorban a levélben való szavazásról érdeklődnek, de sokan kíváncsiak arra is, mit kell tennie annak, aki külföldön tartózkodik a választások napján.
Ha beírta, hogy választás.hu, akkor lát egy olyan vastag betűs rész, hogy átjelentkezésre történő választást.
Az információs szolgálat az év eleje óta működik. Korábban nem volt ilyen. Közben a Magyar Posta logisztikai központjában, Budaörsön elkezdték a választási értesítők válogatását. A borítékokat a napokban kezdik kézbesíteni. Miskolcon például 130 ezren kapják meg. Akihez jövő hét elejéig sem érkezik meg, a helyi választási irodában érdeklődhet.
Azt javasoljuk a választópolgároknak, hogy amennyiben nem kapnának értesítőt, akkor fáradjanak be a választási irodára, illetve amennyiben kapnak és ebben valamilyen hibát észlelnek az adataikat illetően, akkor szintén a választási irodában kellene tisztázniuk.
Az értesítőn a legfontosabb információk szerepelnek majd a választás időpontjáról és helyéről. Az idén a korábbiaknál kevesebb szavazókört alakítanak majd ki, ezért a Nemzeti Választási Iroda arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki alaposan olvassa el, hol kell majd voksolnia. Sokaknak ugyanis máshová kell majd menniük, mint amit eddig megszoktak. Az értesítő egyébként több tudnivalót tartalmaz, mint korábban.
Azt is mondja, hogy mi van, ha valaki mozgássérült, hogyha valaki brailleírásos szavazósablont szeretne majd, tehát úgy gondolom, hogy több információt kap a választópolgár ebben az értesítőben, mint eddig. Az is benne szerepel, hogy hogy kell például érvényesen szavaznia.
Az idén az új törvény szerint már nem lesz kopogtató cédula. A jelölteket a pártok ajánló íveinek aláírásával lehet támogatni. Minden jelöltnek 500 aláírást kell összegyűjtenie az induláshoz, egy-egy szavazópolgár viszont akár több jelöltet is támogathat. A Nemzeti Választási Iroda azt javasolja, hogy az értesítőket mindenki őrizze meg, és lehetőleg vigye magával a voksolásra. Ezzel ugyanis segíthetik, és gyorsíthatják is a szavazatszámláló bizottság munkáját.
Csak nem 7 milliárd forinttal segíti a kormány a fiatalok vállalkozóvá válását, jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Comba Sándor hozzátette, az első fél évben a fiatalokat képzésen készítik fel a vállalkozóvá válásra. A másodikban pedig egy sikeres üzleti terv elkészítése után 3 vagy akár 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a pályázók elképzeléseik megvalósításához.
Egyre nagyobb teljesítményre sarkalják a vállalkozót.
Adó, jogi és marketing ismereteket is tanulnak ezek a fiatalok Nyíregyházán. A Nemzetgazdasági Minisztérium által indított a fiatalok vállalkozóvá válását támogató program része a 100 órás képzés. A hallgatók mindannyian vállalkozást szeretnének indítani, de egyelőre nincs elég tőkéjük hozzá.
Én egy kereskedelem szolgáltatásban gondolkodom, a tőke 3 millió forint, mint egyéni vállalkozóként, vagy a társas vállalkozó 6 millió forint lesz ez. Mindenféleképpen Nyíregyházán egy szolgáltató céget szeretnék létrehozni.
A program eddig 4 régióban indult el, több mint 2000 résztvevővel, és napokon belül újabb 2 régióból még 1100-an csatlakoznak a képzéshez, de ennél jóval nagyobb az érdeklődés.
3-szoros a túljelentkezés a programra, így azt mondhatjuk, hogy nagyon sok olyan fiatal van Magyarországon, aki vállalkozóként szeretné elképzelni a jövőjét, és hogyha ehhez megfelelő támogatás segítséget kap, akkor értékes partner lehet a gazdasági értékteremtésben.
A program részeként a fiatalok az ingyenes oktatás befejezése után is kaphatnak tanácsokat, sőt, akár 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást is ahhoz, hogy elindítsák saját vállalkozásukat. A Nemzetgazdasági Minisztérium csaknem 7 milliárd forintot különített el erre a célra.
Ha a fél év végén egy jó üzleti tervet le tudnak tenni az asztalra, akkor adunk forrást, hogy megvalósítsák az álmaikat. Tehát így áll gyakorlatilag össze ez a program, és reményeink szerint ebből a nagyságrendileg 7 milliárd forintból, ami rendelkezésre áll, abból mintegy 1500 új egyéni vállalkozót vagy társas vállalkozót köszönhetünk majd a következő években.
A pályázaton nyertes fiatalok az államtitkár szerint nem csak maguknak, hanem más fiataloknak is munkát biztosíthatnak majd a jövőben.
Újabb jelentős lépésnek tartja a Fidesz a fiatalok vállalkozóvá válását segítő csaknem 7 milliárd forintos programot. A párt közleménye szerint a kormány eddigi intézkedéseinek köszönhetően 10 éve először nőtt a fiatal foglalkoztatottak száma, és csökkent a fiatalok munkanélkülisége. Munkakörülményeik javításáért tüntettek az EDF Démez dolgozói Szegeden. Többek között sérelmezik, hogy tavaly 200 fővel csökkentette a dolgozói létszámot a francia többségi tulajdonban lévő áramszolgáltató. Emiatt szerintük az ott maradtaknak többet kell dolgozniuk, de fizetésemelést nem kaptak. A szakszervezet szerint a munkavállalók helyzete egyre romlik. A cég közleményében úgy reagált, folyamatosan egyeztetnek az érdekképviseletekkel, nem terveznek további létszámcsökkentést. A 2014-es bérek alakulásáról pedig az ágazati bértárgyalások lezárása után döntenek majd. Rekordévet zárt 2013-ban a magyar turizmus, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint. Amellett, hogy több volt a vendég a szálláshelyeken és több vendégészakát is töltöttek el, csaknem 10%-kal nőtt az ágazatban dolgozók bevétele. A szép kártyának köszönhetően pedig a külföldi turisták mellett egyre több a hazai vendég is. Legtöbben a minőségi szálláshelyeket keresik.
Európában egyedülálló ez a 410 méter mélyről feltörő, csaknem 70 fokos hőforrás Egerszalók határában. A víz amellett, hogy látványos mészkőlerakódást épített, több tucat betegség kezelésére is kiváló. A falu éppen ezért fontos központja a régió idegenforgalmának.
Hát egyszerre vagyunk itt, és nagyon szeretjük Egerszalókot a gyerekekkel. A gyerekek is nagyon élvezik. Nagyon jó a víz, nagyon szeretnek kirándulni a Sódomra, a Sóhegyre.
Eger Szalóka belföldi és külföldi vendégek körében egyaránt népszerű.
Nagyon sikeres 2013-as évről számolhatunk be. Az éves foglaltságunk elérte 72%-ot, összehasonlítva a 2012-es 52%-os foglaltsággal.
A szálláshelyek nagy része hasonlóan jó eredményeket könyvelhetett el tavaly. A KSH legfrissebb adatai szerint rekord évet zárt 2013-ban a magyar turizmus. Csaknem 9 millió embert láttak vendégül a magyar szálláshelyek, amely 5,3%-kal több, mint 2012-ben volt, és majdnem 23 millió éjszakát töltöttek el a pihenni vágyók, amely 4,6%-kal haladta meg az előző évit. Ez a szálláshelyek tavalyi árbevételén is meglátszik, míg 2012-ben 271 milliárd forintot értek el, addig 2013-ban 298 milliárdra emelkedett ez az összeg, ami csaknem 10%-os növekedés. Magyarország egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. Azt mondják, szép az ország, jók a szolgáltatások és az árak sem magasak. A németek és osztrákok mellett egyre több a cseh, az olasz és az orosz vendég is. Tavaly azonban már a belföldi forgalom is jelentősen élénkült.
2013-ban a belföldi turizmus is növekedésnek indult az előző éves stagnálása után. Mind a vendégek, mind a vendégészakák száma szépen növekedett, ahogy a bevételek is.
A szép kártya volt a belföldi turizmus motorja.
A turizmusért felelős helyettes államtitkár szerint főként a Széchenyi pihenőkártyának köszönhető, hogy jelentősen növekedett a belföldi turizmus. Tavaly 68 milliárd forintot költöttek el a hazai vendégek úgy, hogy szép kártyával fizettek.
A belföldi turizmus stabilitást jelent a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások számára. A beutazó turizmus, tehát a külföldiek hazai vendégüllátása egy nagyobb szegmens, egy nagyobb arányban van jelen a turizmusgazdaságban. Ezek a beutazó vendégek hozzák a növekedést és a fejlesztés lehetőségét.
A turizmus a magyarországi GDP-nek már csaknem a 9%-át adja, és majdnem 400 ezer ember megélhetését biztosítja. Az előrejelzések szerint 2014-ben tovább erősödhet az ágazat.
Február 26-án próbajárattal indul a debreceni 2-es villamos, márciustól pedig már menetrend szerint közlekedik majd, jelentette be a város polgármestere. Kósa Lajos azt mondta, a beruházással jelentősen javul a közlekedés a városban. A 2-es villamos gyorsabb lesz, mint a busz, mert a kereszteződésekben előtte zöldre vált a lámpa. Ráadásul, mivel autóval is rá lehet hajtani a sínekre, a csúcsforgalomban sem ragadnak majd a dugóban a járművek. Első fokon 11 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság a 90-es évek olajügyei kapcsán ismerté vált P. Tamást. Az Energol RT egykor igazgatója az ítélet szerint 1996-ban testőrével megölette az éjszakai életben ismert Prisztás József vállalkozót, akivel elszámolási vitába keveredett.
Példátlan biztonsági intézkedések mellett a terrorelhárítási központ állít fel fegyverzett kommandósai vezették az ítélet hirdetésre a 90-es évek olajügyeiben érdekelt Energol RT egykori igazgatóját, P. Tamást. A vád szerint egy ingatlan üggyel kapcsolatos elszámolási vita miatt 1996-ban testőrével és egy ismerősével megölette a fővárosi éjszakai életben ismert Prisztás Józsefet. P. Tamás mindvégig tagadta a vádat. Az utolsó szó jogán tett nyilatkozatában is ártatlannak mondta magát.
Kérem a tisztelt törvényszéket, mivel álláspontom szerint az eljárás során az ügyészség által emelt vádak alaptalanok, mentsen fel az ellenem felhozott vádak alól.
A bíróság első fokú ítéletében azonban bűnösnek mondta ki P. Tamást és egykori testőrét előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberülés büntettében.
A bíróság az első rendű vádlottat 11 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyek töreltítésre ítéli. A bíróság a másodrendű vádlottat 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyek töreltítésre ítéli.
A harmadrendű vádlottat, aki bűnsegédként szerepel az ügyben és terhelő vallomást tett társaira, a törvényszék bizonyíték hiányában felmentette. Az ítélet szerint Prisztás Józsefet 1996. november 1-én fényes nappal a harmadik kerületi Ladik utcába csalták, ahol P. Tamás testőre közvetlen közelről fejbe lőtte. A bíróság szerint a gyilkosság hátterében nem is annyira a pénz, inkább az alvilági rivalizálás állhatott.
Nem csak a pénz hanem a pozíció, a szerep megszerzése is Krisztás József megölésének hátterében állhatott.
A harmadrendű vádlottat a felmentő ítélet után a bíróság szabadlábra helyezte. P. Tamás és egykori testőre előzetes letartóztatásban várja a fellegviteli eljárást. Az első fokon 11 évre ítélt P. Tamás ellen két másik büntetőeljárás is folyik. Azokban szintén felbújtóként elkövetett emberöléssel gyanúsítják S. Zoltán vállalkozó és testőre meggyilkolása, valamint a 4 halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás ügyében. A Híradót Víg András tudósította.
Kiürítik a budapesti Orcikert környékét a délután talált második világháborús bomba miatt. A robbanó test nem robbant fel, így azt a helyszínen fogják megsemmisíteni. Emiatt 550 lakás, körülbelül 1500 lakóját költöztetik ki otthonából. A zárás 5 lakótömböt érint, emellett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elméleti tömbjét és a Bárka Színházat is. A 9. kerületi önkormányzat 2 befogadó helyet jelölt ki, a Telepi Károly testnevelés szakosított általános iskola és gimnáziumot, valamint a Haller utcai Ferencvárosi Művelődési Központot. A Híradó végén most jönnek a sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés. Utána kék fény és párizsi mentősök, az este pedig ma 10 óra 20 perckor kezdődik. Én rögtön utána Híradóval várom Önöket, viszontlátásra!